Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Az én, amely dönt, emlékeztet, szeret és fél, vajon hol születik meg? Az agyunkban, az idegsejtek milliárdi kapcsolódásában, vagy az emlékeink rétegeiben, amelyekből történetté áll össze az életünk? Agyunk nem csak feldolgozza a valóságot, hanem újra és újra átírja azt, így az emlékeink nem puszta lenyomatok, hanem élő és változó alkotások. Ma délután egy pszichológus agykutató segítségével keressük a választ arra, hogy miként formálja az agyműködése az emlékezetet, és ugyanakkor azt, hogy az emlékezet miként teremti meg azt az ént, akinek hisszük magunkat. Témánk az én születése, személyiség és agyműködés. És most köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt dr. Szabó Melinda, Amerikában élő és kutató kognitív idegtudós pszichológust. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Jó napot kívánok, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon örvendek, hogy újra itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. Az emberi agy és az elme működésének a kapcsolata mindig is egy nagyon izgalmas téma volt számomra, és igazából sajnálom is, hogy a mindennapokban nem beszélünk erről sokkal többet, pedig hát a tudomány az elmúlt 30, illetve 40 évben egy óriási fejlődésen ment keresztül, és emiatt ma már hihetetlen pontossággal tudjuk vizsgálni az emberi agyat, és sokkal többet tudunk arról, hogy különböző kognitív folyamatok, tehát például a figyelem vagy az emlékezés, hogyan is működnek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy ez a tudás valahogy nem jut el mindig a nagy közönséghez, és pontosan emiatt nagyon sokszor különböző tévhitek keringenek arról, hogy hogyan működik az emberi elme, vagy akár az emberi agy, és hogy hogyan működünk mi, mint emberek, miért reagálunk bizonyos helyzetekben úgy, hogy reagálunk, miért döntünk úgy, ahogy döntünk, és igazából számomra valamilyen ez nem is csoda, hiszen az idegtudományban fölhalmozott információ nagyon összetett, és habár nagyon sokat tudunk, nagyon-nagyon sok mindent még nem tudunk, és pontosan ezért egy csomó minden nagyon-nagyon komplex. És a mai beszélgetés során igazából szeretnék egy kicsit mesélni ezekről a jelenségekről, arról, hogy mai kutatók hogyan gondolkodnak az agyról és az elméről, hogyan próbálják föltérképezni azt, és igazából szeretném folytatni a két héttel ezelőtti beszélgetést, és abban reménykedem, hogy ezek az információk nem csak érdekesek lesznek, hanem abban segítenek majd, hogy akár saját magunkat, vagy akár a körülöttünk élőket picit reálisabban lássuk.
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük a kiegészítést, kedves doktornő, javasoljuk, hogy hát tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetésünket, annak tartalmából tartsunk egy rövid emlékeztetőt.
Tehát két héttel ezelőtt azzal indítottuk a beszélgetést, vagy azzal a kérdéssel, hogy igazából mennyire megbízható az agyunk a valóság megértésére. És amikor ezt a kérdést halljuk, vagy erre a kérdésre próbálunk válaszolni, abból indulunk ki, hogy létezik valahol egy objektív külső valóság, és van egy eszköz, tehát a mi agyunk, amellyel érzékeljük ezt a valóságot. És a modern idegtudomány azonban azt állítja, hogy igazából minden, amit megélünk, az az agyunk működésének az eredménye. Tehát ez azt jelenti, hogy az agy nem csak egyszerűen közvetít egy valóságot, hanem igazából aktívan létrehozza ezt a valóságot. És nem csak a valóságot, de a saját tapasztalatainkat is végső soron azt is létrehozza, hogy mi kik vagyunk. És akkor ebből a szempontból szerintem a kérdés igazából nem az, hogy az agyunk mennyire pontos, vagy hogy tévede, hanem inkább az, hogy mennyire képes összhangba hozni a belső tapasztalatainkat azzal, amit mi igazából objektív valóságnak nevezünk. És említettem a múltkor, hogy egy egészséges agy esetében ez az összhang elég jól működik. Viszont valahogy a problémák akkor kezdődnek, amikor az agy valamilyen okból kifolyólag nem működik jól, vagy megváltozik. És ilyenkor van az, hogy a szubjektív valóság és az az objektív valóság, ami a külvilágban van, az picit eltávolodik egymástól. És példaként erre fölhoztam a szkizofréniát, ahol a páciensek különböző hallucinációkat és téveszméket tapasztalnak meg, és a hallucináció az azt jelenti, ugyebár, hogy a páciens például hangokat hall, és a téveszmék esetében pedig ez azt jelenti, hogy a páciensnek az az érzés, hogy valaki üldözi őket, valaki követi, valaki valami rosszat akar velük tenni. Tehát, hogy objektíven nézve, akár a hallucináció esetében nincsen semmilyen hang a külvilágban, vagy nincsen semmilyen ember, aki követné ezeket a pácienseket, viszont a beteg számára ezek a belső élmények nagyon valóságosak. Tehát ő tényleg azt hiszi, hogy valaki üldözi, hogy hangokat hall. Akkor beszéltünk ugyebár egy másik példáról is, az úgynevezett elhanyagolási szindrómáról, és ebben az esetben ugyebár említettem, hogy a beteg kizárja a tér egyik felét, és ez nem azért történik, mert a beteg nem látna, hanem azért, mert az illetőnek az agya nem dolgozza fel azt az információt. És úgy gondolom, hogy ez a két példa, tehát az elhanyagolás szindróma és a szkizofrénia olyan jelenségek, amelyek világosan mutatják, hogy az agyunk alapvetően meghatározza, mi az, amit mi igazából valóságnak élünk meg. Akkor a műsor második felében beszélgettünk az emberi figyelemről is, ezúttal már az egészséges emberek esetében, és ebben a kontextusban említettem, hogy a figyelem nem egy passzív folyamat, hanem sokkal inkább úgy működik, mint egy aktív szűrőrendszer, és mivel az agyunk folyamatosan ingerekkel találkozik, és nincs kapacitás arra, hogy ezt az ingert mind földolgozza, akkor a figyelem az, ami kiválasztja egy pillanatban, hogy mi az, ami releváns, és mi az, ami háttérzaj. És akkor ebben a kontextusban ez az, ami azt is magyarázza, hogy miért hisszük nagyon sokszor tévesen azt, hogy képesek vagyunk egyszerre több dologra figyelni, és akkor beszélgettünk ugyebár a multitaskingről, és arról, hogy multitasking az többnyire egy illúzió. Főleg azért is, mert amikor két figyelmet igénylő feladatot próbálunk egyszerre elvégezni, az agyunk nagyon gyorsan igazából csak váltogat a feladatok között. És ez a váltás sajnos néha kockázatokkal is jár, például a közlekedésben, ahol ha egy rövid ideig nem figyelünk, akkor az akár súlyos következményekkel járhat. És beszéltünk a figyelemről a munkahelyen és akár a tanulásban, és arról, hogy például folyamatos félbeszakítások a munkahelyen, az állandó feladatváltások nagyon-nagyon kimerítőek, és nagyon rossz hatással vannak ránk, és a mentális egészségünkre is. És szó esett ugyebár az emlékezetről is, tehát gyakran úgy gondolunk az emlékeinkre a hétköznapokban, mint a múltnak a pontos rögzítésére, pedig az idegtudományok szerint tudjuk, hogy igazából az emlékeik sokkal inkább szelektívek, nagyon sokszor változnak, tömörülnek, és pont ezért manapság már úgy látjuk őket, mint valami rekonstrukciók. És ez a rekonstrukció azt jelenti, hogy valahogy az idő múlásával ezek az emlékek leegyszerűsödnek, átalakulnak, újraépülnek, és akár kiegészülnek is, és ez az, ami igazából a hamis emlékekhez vezet. És említettem, hogy a hamis emlékek azok igazából olyan élményekhez fűződnek, amelyeket az ember úgy él meg, mint egy emlék, tehát azt hiszi, hogy megtörtént, de igazából soha nem történt meg, és az ember úgymond kitalálja őket. Persze tudattalanul. És többnyire ez a sok minden, amiről meséltem, a hétköznapokban úgy gondolom, hogy elég jól szolgál minket, Viszont ugyebár tekintetbe véve ezeket a patológiákat, amikről beszéltünk, tehát a szkizofrénia, hol a páciens hangokat hall, ugyebár felmerül az a kérdés is, hogy honnan tudjuk nagyon sokszor, hogy az, amit mi belsőleg megélünk, mennyire tükrözi igazából az objektív valóságot. És honnan tudjuk például azt, hogy mindannyian nem élünk-e meg egy kollektív hallucinációt. Persze ez egy nagyon extrém példa és nagyon extrém kérdés, de abban reménykedem, hogy igazából a mai műsor folyamán picit alkalmunk lesz ezekről a helyzetekről is beszélgetni.
Köszönjük szépen az emlékeztetőt, az összefoglalót. Kedves Melinda, 2 héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy bizonyos agyi sérülések és betegségek esetén a objektív tapasztalata és az objektív valóság eltér egymástól, és ez akár egy filozófiai kérdéshez is vezethet, és pedig honnan tudhatjuk, hogy amit mi belül valóságnak élünk meg, az valóban megfelele a külvilágnak és az objektív valóságnak. Legyen ez a mai összhang újabb kérdése.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, viszont egyben úgy gondolom egy nehéz kérdés is. Már beszélgettünk a szkizofréniáról és a páciensekről és a hallucinációkról, és hogy ők valójában mindent, amit megélnek, objektív valóságként élik meg. És akkor ennek fényében szerintem elmondhatjuk, hogy mindannyian egy nagyon alapvető belső szabály szerint élünk, tehát az, amit megtapasztalunk, azt automatikusan valósnak tekintünk. És ez azt jelenti, hogy nem kérdőjelezzük meg, hogy amit látunk, vagy akár amit hallunk, az valós-e. Ugyanakkor nagyon sok példa van arra, hogy az a valóság, amit megélünk, az igazából csak egy lehetséges verziója a világnak. És akkor itt példaként szeretnék a színpercepcióról, vagy a színeknek az észleléséről beszélni. Tehát amikor színekről beszélünk, ugyebár hétköznapokban arra gondolunk, hogy valahogy a színek odakint vannak a világban, mi csak egyszerűen érzékeljük őket, és hogy az egy objektív valóság. Valójában a színpercepció viszont pusztán abból áll, hogy az agyunk különböző hullámhosszú fényeket értelmez. És igazából az az érdekes, hogy emiatt nem minden élő lény látja ugyanazokat a színeket, mint mi emberek. És akkor például a méhek, ők teljesen másképp érzékelik a színeket. Tehát ők képesek például ultraibolya fényeket látni, vagy ultraibolya fény, bocsánat, amit mi igazából nem észlelünk. Pontosan ezért van az, hogy amikor ők a virágokat látják, ők teljesen másfajta mintázatokat látnak, mint mi. Viszont a méhek nem az egyetlenek. Vannak például madarak, különböző galambfélék, amelyek többfajta színcsatornával rendelkeznek, mint mi emberek, és akkor emiatt sokkal finomabb színkülönbségeket tudnak igazából megkülönböztetni. És ugyanakkor vannak emlősök is, például a kutyák, na ők viszont kevesebb színt látnak, mint mi emberek. Tehát az ők világuk kevésbé színes, de persze ez nem azt jelenti, hogy az ők világuk rosszabb, vagy szegényebb, vagy hibás, hanem egyszerűen csak más. És akkor igazából itt az a fontos, hogy nincs egyetlen univerzális színpercepció, hanem az, amit látunk, és milyen színeket észlelünk, az igazából attól függ, hogy milyen idegrendszerrel rendelkezünk, hogyan működik az agyunk. És van egy másik példám is, tehát ezek a dolgok relatív hasonlóan működnek olyan emberek esetében, akiknek valamilyen érzékszervi fogyatékosságuk van. Tehát például, ha egy vak vagy egy süket emberre gondolunk, valószínűleg egyértelmű, hogy ezek az emberek teljesen másképp tapasztalják meg a világot, mint mondjuk egy látó vagy egy halló ember. És egy vak ember számára például nincs egy belső élmény a színekről. Tehát ő nem tudja, hogy milyen az, hogy piros, mert nem tanulta meg, mert nem volt ahogy, mert ő soha nem is kapott semmilyen információt arról, hogy hogy néz ki a piros szín. És akkor itt is hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ő világa szegényes, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy ő teljesen másképp tapasztalja meg azt az objektív valóságot, amit mindannyian megtapasztalunk. És akkor mindezek alapján szerintem elmondhatjuk azt, hogy amit mi igazából objektív valóságnak nevezünk, az valójában mindig egy idegrendszeren keresztül megélt valóság. Tehát az agyunk filtereli ezt a valóságot. És igazából ez azt is jelenti, hogy az agyunk ugyebár nem csak filtereli, hanem valahogy létrehozza azt a világot, amiben élünk.
Köszönjük a választ, de térjünk vissza az emlékekhez, ugyanis az emlékeink nem a múltnak a pontos rekonstrukciói, sőt, még olykor az is előfordul, hogy az agyunk hamis emlékeket hoz létre, idéz. Ha tehát az emlékeink pontatlanok, folyamatosan változnak és újra íródnak, akkor végül is mennyire építhetünk rájunk, amikor azt mondjuk, vagy ezt mondjuk, hogy ez vagyok én.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sok filozófus és idegtudós gondolkodik ezen a kérdésen, mert ugyebár nagyon sokáig az volt a fő elképzelés, hogy az emlékek elsődleges feladat az, hogy a múltat nagyon pontosan fölidézzék, és ez egy nagyon-nagyon intuitív gondolat, tehát úgy gondolom, hogy ezzel tudunk azonosulni, viszont az elmúlt évtizedek kutatásai azt mutatják, hogy az emlékeinknek más funkciójuk van. Pont amiatt, hogy pontatlanok, hogy megváltoznak, hogy töredezettek, és pont azért is, mert nagyon sokszor például hamis emlékek alakulnak ki. És akkor ebben a kontextusban persze akkor az a kérdés, hogy ha az emlékeink nem megbízhatóak, akkor miért léteznek? Mert evolúciós szempontból minden, ami létezik, annak kell legyen egy nagyon jól definiált szerepe. És az legújabb elméletek szerint az emlékezet fő szerepe az az, hogy segítsen egy összefüggő énképet kialakítani. És ez azt jelenti, hogy egy összefüggő énképhez szükséges az, hogy tudjuk a jövőt elképzelni, tudjuk megtervezni, el tudjuk magunkat képzelni, akár a jelenben, vagy akár a jövőben. Tehát ez azt jelenti, hogy az emlékeinkből építjük fel azt a történetet, amit igazából önmagunkról mesélünk. Azt, hogy honnan jövünk, mik voltak a fontos fordulópontok az életünkben, mi az, ami számunkra fontos, mi az, ami jelentőséggel bír. És hogy ez egy elég elvont gondolat is, hogy ne maradjon az, gondoljunk arra, hogy mi történik, amikor az emlékezete valakinek nagyon súlyosan megsérül. Tehát ha valamilyen mondjuk agysérülés után, valamilyen betegség során az emberek nem tudnak új emlékeket létrehozni, akkor az történik, hogy ezek a páciensek képtelenek arra, hogy elképzeljék a jövőjüket. Képtelenek arra, hogy önmagukat valahogy egy történetben, egy bizonyos kontextusban elképzelje. És igazából ezért is van az, hogy az agyunk ugyanazokat a mechanizmusokat használja a jövő elképzelésre, mint az emlékezésre is. Tehát amikor terveket szövünk, vagy elképzeljük, hogy mi fog velünk történni holnap, vagy a jövőben, valójában a múlt tapasztalataiból építkezünk. És akkor, ha tapasztalatok nem elérhetőek, meg nem tudunk emlékezni, akkor a jövő is nagyon üressé válik. És igazából ez az, ami miatt, ha az ember nem tud emlékezni, akkor ez nagyon kihat az én élményére is. Tehát ha nincs múlt, amire az ember vissza tud emlékezni, akkor nincs jövő. És akkor az én elveszti azt az időbeli keretet. És az olyan kicsit, mintha az énünknek nem lenne története. Tehát a személy jelen van, de valahogy hiányzik a folytonosság, ami mondjuk összeköti a tegnapot, a holnappal, és ami minket egy történetbe belehelyez. És akkor ebből a szempontból tehát, ha bár az emlékeink pontatlanok és változékonyak, ez nem feltétlen probléma, mert amiatt, hogy pontatlanok és változnak, ez rugalmasságot jelent. És igazából lehetővé teszi azt, hogy az én képünk alkalmazkodni tudjon új tapasztalatokhoz.
Az idegtudományból tudjuk, hogy az agysérülések hatására megváltozhat valakinek a személyisége, az empátiája, vagy akár az erkölcsi érzéke. Mit mond ez arról, hogy hol található akkor az énünk?
Igen, ez egy nagyon ijesztő gondolat, és egyetértek, elég sokat elárul arról, hogy mit is mondhatunk az énről, és hogy hol is található az én. Talán a nagyon rövid válasz erre kérdés az, hogy az énünk szorosan kapcsolódik az agyunk működéséhez, és azok között a biológiai keretek között létezik, amelyeket az agyunk szab meg. Ez azt jelenti, hogy ha ez a működés megváltozik, akkor az hatással van arra is, hogy hogyan hozunk döntéseket, és végül is kihat arra, hogy kik vagyunk. És hogy alátámasztam ezt, igazából szeretnék két nagyon híres esetet, vagy példát fölhozni. Az egyik ilyen eset az az úgynevezett Henry Molaison úriember esete, aki az 1950-es években súlyos epilepsziában szenvedett. És az úriembernek nagyon erősek voltak a rohamai, és akkor a neurológusok úgy döntöttek, hogy eltávolítják az agyának az egyik részét, az úgynevezett hippokampuszt. És a műtét végül sikeres volt, tehát az epilepsziás rohamok csökkentek, viszont volt pár mellékhatás, amire nem számítottak, és pontosabban az történt, hogy a műtét után az úriember képtelenné vált új emlékeket létrehozni. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy minden, amit a beavatkozás után átélt, az perceken belül elfelejtett. Habár az emlékezete már nem volt a régi, a személyisége alapvetően megmaradt. Tehát én olyan udvarias, barátságos, intelligens úriember volt, aki továbbra is nagyon jól tudott beszélgetni és érvelni. Viszont annyi volt a probléma, hogy ő valahogy egy örök jelenben élt. Tehát nem tudta fölidézni, hogy mi történt pár nappal azelőtt, és emiatt pontosan a jövőt sem tudta nagyon elképzelni, és nem tudott tervezni. És ez az eset azért vált igazából kulcsfontosságúval a pszichológiában és az idegtudományokban, mert megmutatta, hogy az emlékezet kulcsfontosságú és igazából alapvető része a folytonosságnak. Akkor van egy másik példa is, egy másik úriember, akit Phineas Gage-nek hívnak. Ő egy vasúti munkás volt, és egy csak ugye baleset során egy nagyon vastag vascső hatolt át az arcán, és roncsolta az agyának az előső részét, tehát az, amit prefrontális kéregnek nevezünk. És az úriember hál' Istennek átélte ezt a balesetet, tehát a baleset után tudott járni, beszélgetni, tehát úgy tűnt, hogy semmilyen problémája nincs. Viszont egy idő után a környezete kezdte észrevenni, hogy valami megváltozott, mert hogy korábban ez az úriember egy nagyon megbízható, felelősségteljes valaki volt, és hirtelen a baleset után impulzívvá vált, nem tudott hosszú távon tervezni, elvesztette a társaszabályok iránti érzékenységét, már nem tudott empátiát mutatni. Tehát gyakorlatilag azt történt, hogy a baleset hatására az úriember személyisége teljesen megváltozott. És ez nagyon-nagyon érdekes, mert ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy ha az agyunkban valami megváltozik, akkor az hatással van például a személyiségünk ebben az esetben. Tehát összegzésként annyit mondanék akkor, hogy visszatérek az eredeti kérdésre, pszichológiai szempontból gyakorlatilag az én az egy dinamikus rendszer, amely az agy különböző területeinek az együttműködéséből jön létre, és ha valami hiba adódik ebben a rendszerben, akkor az én élménye is megváltozik.
Akkor ezek alapján és a példák alapján kijelenthetjük, hogy a személyiségünk az agyunk működésének eredménye, vagy van valami, ami túlmutat rajta?
Hát ha szigorúan az idegtudományok jelenlegi állását nézzük, akkor szerintem a válasz egyértelmű. Nem ismerünk semmi olyat, ami igazából az agyon túl működne. Tehát amit mi a saját személyiségünként élünk meg, az együtt jár az agy működésével. És amit már említettem, ha az agy megváltozik, vagy valami benne meghibásodik, akkor mi is megváltozunk. És ilyen értelemben tudományos szempontból nincs szüksége egy plusz összetevőre, ami túlmutatna az agyon. Viszont ezt a kérdést meg lehet közelíteni filozófiai szempontból is, és itt jönnek képben elméletek, amelyeket kortárs filozófusok vitatnak jelenleg. Tehát a kortárs elmefilozófiában létezik egy olyan kifejezés, az úgynevezett qualia, ami azokról a szubjektív élményekről szól, amelyeket belülről élünk meg. Tehát, hogy példázzam, ez a qualia egy olyan kifejezés, ami arra utal, hogy milyen érzés látni mondjuk egy piros színt, vagy hogy milyen érzés a fájdalom, hogyan éli meg egy-egy egyén szubjektíven a fájdalmat. És a filozófusok egy része azt gondolja, hogy hiába tudjuk egyre pontosan leírni, hogy mi történik az agyban a különböző élmények esetén, attól még nem magyaráztuk meg teljesen, hogy miért egyedi valakinek a tapasztalata, és hogy igazából egy-egy egyén esetében hogy néz ki ez az egyedi tapasztalat. És egy klasszikus gondolatkísérletet hoznék fel, és ez a gondolatkísérlet igazából azt kérdezi, hogy ha minden idegi folyamatot pontosan ismernénk, és én szeretném hangsúlyozni, hogy ez még nincs így, tehát hogy ez csak egy elméleti kérdés. Tehát, hogyha minden folyamatot ismernénk, akkor abból tényleg levezethető lenne az, hogy milyen érzés belülről megtapasztalni a világot. Vagy maradna igazából egy szakadék az objektív agyi leírás és a szubjektív élmény között. És az az érdekes, hogy az idegtudomány erre azt mondja, hogy ha valamit még nem tudunk teljesen megmagyarázni, az nem azt jelenti, hogy az agyon kívül kell keressük azt a valamit, vagy akár a magyarázatot. Mert a történelem során nagyon sokszor volt az, hogy különböző folyamatokon, vagy különböző jelenségeket úgy próbáltak megmagyarázni, hogy valahogy keresték egy nem biológiai magyarázatot rá. És végül kiderült később, hogy mégis az idegrendszer az, ami megmagyaráz az illető jelenséget. Tehát akkor visszatérve az eredeti kérdésre, azt mondanám, hogy jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a személyiségünk, vagy akár az elménk bármilyen formában független lenne az agyunktól, viszont ugyanakkor az is igaz, hogy a szubjektív élmények, tehát ez a quali, amiről beszéltem, továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti a tudomány számára.
Kedves Melinda, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy mit jelent ez a mindennapi életben, vagyis akkor hogyan tekintsünk egy olyan emberre, aki nem önmaga, mondjuk egy agyi sérülés után?
Igen, ez egy újabb nagyon-nagyon érdekes kérdés. Tehát először is azt gondolom, hogy az a kijelentés, valaki nem önmaga, az úgy önmagában is elég relatív. Tehát az önmagunkról alkotott képünk ugye mindig a korábbi tapasztalatainkra épül. És ha mondjuk valakit már egy nagyon hosszú ideje ismerünk, és az a valaki hirtelen megváltozik, mondjuk egy agyi sérülés következményeképpen, az nagyon-nagyon szokatlan, és nagyon sokszor egy megrázó élmény. Tehát gyakran van az, hogy ha mondjuk valaki a családunkban megváltozik, az akár egy traumatikus élménye is válhat, mert ez lehet, mert ez gyakorlatilag olyan, hogy az illetőben mindig ott van fizikailag, viszont lélekben már nem ugyanaz az ember. És akkor, hogy ismét hozzak fel egy példát, gondolhatunk ilyenkor az Alzheimer-kórra. Tehát ez az a betegség, amely során az agy bizonyos területei idővel leépülnek, és emiatt akkor az emlékezés, vagy a tájékozódás, az érzelmi szabályozás nagyon leromlik idővel. És ugyebár a betegség csak úgy kezdődik, hogy az ember az elején apró dolgokat elfelejt, viszont később egy csomó minden megváltozik, és olyannyira, hogy az embernek a teljes személyisége újra szerveződik, vagy elveszik akár. És az Alzheimer-kórban szenvedő emberek ugye nem csak emlékeket veszítenek el, hanem, amit mondtam, a személyiségüket is, és ilyenkor gondolhatunk arra, hogy olyan emberek, akik mondjuk egész életükben kiegyensúlyozottak, nyugodtak voltak, hirtelen betegség során szorongóvá válnak, bizalmatlanná, dühössé, tehát hogy előfordulhat az, hogy elveszik az empátiájukat, nem ismerik fel többet a hozzátartozóikat, tehát nagyon-nagyon nagy változások. És persze ez nem csak a betegnek megrázó, hanem a hozzátartozóknak is, mert gyakorlatilag a beteg, aki ott van, amit már említettem fizikailag, lassan gyakorlatilag eltűnik. És ez egy olyan fajta veszteség, ami azért nehéz, mert nem egy hirtelen halálról van szó mondjuk, hanem egy nagyon hosszú elhúzódó folyamatról, ahol igazából a másik ember elveszti az identitását. Na és akkor, hogy visszatérjünk az eredeti kérdésre, azt hiszem, azt tudom hangsúlyozni, amit eddig is. Az énünk nem állandó, hanem változó, dinamikus, és az agyunk határozza meg. Azért, mert egy biológiai rendszer, és gyakorlatilag az agyunk bizonyos biológiai korlátok között működik, bizonyos feltételek között működik, amik optimálisak, és ha ezek a feltételek változnak, akkor az én is változik.
Következzen most egy két összevont kérdés. Doktornő, és hogyha az én ennyire szorosan kötődik az agyhoz, akkor felmerül talán egy nagyon kényelmetlen kérdés, hogy vajon tényleg mi irányítjuk a döntéseinket, és egyáltalán létezik-e még emberi szabad akarat, vagy lehetséges az, hogy amit szabad döntésnek élünk meg, az valójában az agyunk korábbi tapasztalatok alapján kijelölt útvonala?
Tehát úgy gondolom, hogy erre a kérdésre a válasz az valahogy igenis, meg nem is. Tehát, hogy van is szabad akaratunk, de nincs is. És ez picit attól függ, hogy hogyan látjuk a szabad akaratot. Tehát a hétköznapi életben úgy éljük meg, hogy minden döntés, amit meghozunk, az egy saját döntés. Tehát, hogy például én döntöm el, hogy mit eszek ma ebédre, vagy én döntöm el, hogy milyen úton megyek munkába. Viszont ugyanakkor az idegtudomány egy plusz nézőpontot is hozzátesz ehhez, ahogy már korábban is említettem, minden tapasztalat, vagy minden döntés bizonyos keretek között jön létre. Tehát az agy nem csak végrehajtja a döntéseinket, hanem meghatározza azt is, hogy milyen lehetőségek vannak jelen számunkra. És akkor pont ezért nem mondhatjuk azt, hogy egy-egy döntés esetében végtelen számú lehetőség közül tudunk választani. És akkor hogy adjuk erre egy példát, tehát gondoljunk egy olyan emberre, aki nem tudja megkülönböztetni a piros és a zöld színt. És mondjuk, hogy megmutatunk neki két teljesen egyforma golyót, és ez a golyó igazából teljesen egyformák, csak a színük különböző. Az egyik piros, a másik zöld. És akkor megkérjük ezt a valakit, hogy válassza ki, melyik golyó tetszik neki jobban. És hogyha belegondolunk, szubjektíven ez az illető szabadon dönt, mert senki nem kényszeríti arra, hogy válassza bármelyiket is. Viszont ugyanakkor számára ez a két golyó nem különbözik egymástól. És egy egészséges ember úgy látja ezt a két golyót, hogy különböző színek, viszont ez az illető, akinek a színlátása nem optimális, egyformának látja. És akkor felmerül a kérdés, hogy az illető ember mennyire döntött szabadon, és hogy igazából milyen mértékben korlátozták a körülmények az illető választási lehetőségeit. Tehát akkor visszatérek a kérdésre. Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten van szabad akaratunk, és mi hozunk döntéseket a hétköznapjainkban, viszont ugyanakkor, ha a szabad akaratot úgy látjuk, mint egy olyan helyzet, ahol végtelenül sok választási lehetőség van, akkor úgy gondolom, hogy ez nem adatot. Mert vannak bizonyos korlátok, és az agyunk korlátoz minket.
Doktornő, befejező gondolatként még elmondjuk, hogy lehet, hogy az agyunk hozza létre az ént, de az a tény, hogy képesek vagyunk rákérdezni önmagunkra, már túlmutat a puszta működésen. Talán nem csak gondolkodunk, hanem értelmezzük is azt, akik vagyunk.
Egyetértek. Tehát, hogy az a tény, hogy képesek vagyunk egyáltalán gondolkodni és rákérdezni bizonyos dologban, egyetértek, hogy egy különleges képesség. Viszont számomra a kérdés az, hogy elmondhatjuk-e ez alapján azt, hogy van valami, ami túlmutat az agyműködésén, vagy inkább arról van szó, hogy az emberi agy nagyon összetett, és képes a saját működését megfigyelni, és akár értelmezni. És akkor itt a kérdés az, hogy ez az agyon túllétezik, vagy ez az agynak az agyműködésének egy magasabbik szintje.
A mai beszélgetésünkből összegzőként miket emelne ki a legszívesebben 3-4 mondatban összesen?
Tehát úgy gondolom, hogy az egyik fő gondolat az, hogy az agyunk nem egy passzív eszköz, hanem egy olyan eszköz, amely megteremti számunkra valóságot. Az énünk ugyanakkor nem létezik az agytól függetlenül. Ugyanakkor szeretném azt is kiemelni, még amit a múltkori műsorban említettem, hogy az emberi figyelem és emlékezet korlátozottak, viszont nem azért korlátozottak, mert az agyunk nem működne optimálisan, hanem azért, mert pont az, hogy korlátozottak, lehetővé teszi azt, hogy ebben az ingergazdag világban éljünk és létezzünk. És ugyanakkor beszélgettünk a szabad akaratról is, és van egyfajta kettősség ebben, mert a hétköznapi életben úgy éljük meg, hogy létezik szabad akarat, mi hozzuk meg a döntéseinket, viszont tisztában kell azzal legyünk, hogy az agyunknak van az agyunk bizonyos szintű korlátokat állít fel. És akkor pont emiatt akkor azt hiszem, az egyik nagyon fő üzenet talán a mai beszélgetésből az lenne, hogy amit mi emberi tapasztalatnak, vagy akár énnek hívunk, az nem az agyon kívül történik, hanem éppen az agyon keresztül válik valóssá.
Doktornő, szép lassan, sajnos az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat, és köszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy még a jövőben is lesz lehetőségem itt lennem, és én nagyszerűt beszélgetnem.
Köszönjük szépen, egészen biztosak vagyunk abban, hogy így lesz, tisztelt hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Szabó Melinda, kognitív idegtudós pszichológust és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.